Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A Magyar Tudományos Akadémia egykori és jelenlegi jeles tagjait mutatja be Hamza Gábor akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem római jog és összehasonlító jogtörténeti tanszék professzor emeritusa, Akadémikusok emlékezete című sorozata. A cél, hogy a közvélemény se felejtse el ezeket a tudósokat, mondta Hamza Gábor.
2015-ben indult a sorozat az én kezdeményezésemre, és pedig jubileumi megemlékezések címmel. Tehát az első két esztendőben szinte kizárólag csak olyan akadémikusokról készült megemlékezés, akiknek valamilyen jubileumuk volt, de mivel érzékeltem, hogy sajnos hiába, hogy elég sok kiadvány, gondolok a lexikonokra, és legfőképpen a három kötetes 2003-ban megjelent almanachra, vannak munkák, amelyek a hazai tudományos élet legjelesebb képviselőiről tájékoztatást adnak. Ezeket azonban rendkívül szűk réteg olvassa, tehát egyszerűen még a legjelesebb tudósoknak az emlékezete is elfelejtődik, ami hát egyrészt nagyon kedvezőtlen a tudósok szempontjából, és hát nem előnyös a Magyar Tudományos Akadémia számára sem.
Nagyságrendileg mennyi tagja volt, van az akadémiának a közel 200 éves történelme alatt?
Hát 1830 óta, hiába, hogy 25-ben született Pozsonyi Országgyűlésen, ugye Széchenyi István kezdeményezésére a Magyar Tudós Társaság, akkor jött létre, de valójában a törvény ugye két évvel később született meg 1827-ben, és az első tagoknak a kijelölésére 1830-ban került sor. Azóta a számításaim szerint 1968 jelenleg is élő tagokat is beleszámítva tagja volt és van a Magyar Tudományos Akadémiának, illetőleg a Magyar Tudományos Akadémia jogelődjének, a Magyar Tudós Társaságnak. Rendkívül kevés, engem is meglepett, amikor a számítást elvégeztem, mert most itt a hazai tagokra gondolok, a tiszteleti tagokat nem számítom bele hát ebbe a számba. Azt hittem, hogy jóval többen voltak és vannak a Magyar Tudományos Akadémia tagjai. Tehát valójában egy meglehetősen szűk szám, amiben természetesen szerepet játszik az is, hogy korábban, hát az 1948-49-es reformig a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak a száma nem haladta meg a 170-et, míg jelenleg ugye 365 a maximális szám, ami az MTA tagjainak a számát illeti. És ez más tudományos akadémiákkal összevetve, számok önmagukban végve nem jelentenek abszolút értéket, de az Osztrák Tudományos Akadémiának kevesebb tagja van, más akadémiáknak jóval több, vagy például a Török Tudományos Akadémiának, pedig hát egy 83 milliós lélekszámú országról van szó, összesen 194 tagja van, és ebben a 194 tagban benne vannak a külföldi, tehát nem török állampolgársággal nem rendelkező tagok is. Ugyanakkor meg Svájcban, ha a különböző akadémiákat, ha a svájci szervezetet egészen sajátos nézzük, ott több ezer, tehát kb. 7000 tagja van a különböző, hát többé-kevésbé akadémiának tekinthető intézményeknek. A másik, hogy amikor jóval kevesebb tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának, akkor magában foglalta a mai MMA-t is, már olyan értelemben, hát például Bartók Béla is, ugye a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, tehát a művészek is tagjai voltak a Magyar Tudományos Akadémiának.
Sőt, Kodály Zoltán elnöke is volt a Magyar Tudományos Akadémiának.
Igen, hát valóban a másik világháborút követően ugye Kodály Zoltán Magyar Tudományos Akadémia elnöke lett. Ugye a problémát azt jelentette, hogy Magyarországon jóval nagyobb területű, és hát lélekszámát tekintve is egy nagyon tekintélyes országnak számító országban, ugye viszonylag kevés hát egyetem volt. Az első világháború kitörése előtt ugye összesen 4 tudományegyetem létezett Magyarországon, ha Horvátország, Szlavóniát is figyelembe veszük, akkor 5, ugye az Zágrávi Egyetemmel, hát természetesen voltak még más intézmények is, felsőoktatási intézmények, ugye politechnikum, a műegyetem, és ami pedig a jogászokat illeti, ugye 10 jogakadémia is működött Magyarországon. Tehát valójában, bár az országnak a lélekszáma, mondjuk Spanyolország lélekszámával vethető össze, mondjuk 1910-es állapotot összevetve, akkor több felsőoktatási intézmény volt ugye Magyarországon, mint Spanyolországban, ha ezeket az akadémiákat is beleszámítjuk. Csak ugye a probléma az volt, és azért hát nem volt egészen Kodály Zoltánig mondjuk művész, nem is lehetett mondjuk művész elnöke, mert azok a felsőoktatási intézmények, amelyek hallgatói voltak ezek a személyek, nem minősültek egyetemeknek, és az akadémia pedig ragaszkodott ahhoz, hogy hát egyetemet végzett személyek, már legalábbis ami a levelező és a rendes tagokat illeti, közül kerüljenek ki az akadémikusok.
Mekkora munka egy életpálya megírása? Mit használ fel? Honnan vannak az adatok, információk?
Szerencsére nyomtatásban is megjelentek a székfoglalók, a levelező és a rendes tagok, illetőleg a tiszteleti tagok székfoglalói. Most hozzá kell tegyem, hogy korábban a levelező tagoknak nem kellett székfoglaló előadást tartani. Tarthattak, hát már csak a távolság miatt is, ugye általában a levelező tagok, ugye az eredeti koncepció szerint azok voltak, mondjuk az 1830-as években, akik nem az akadémia székhelyén, tehát nem Pesten, később ugye Budapesten laktak, tehát technikailag, logisztikailag sem volt megoldható a székfoglaló előadás megtartását egészen addig, amíg a vasúti hálózat, ugye a közlekedési hálózat megfelelő módon ki nem épült. Következésképpen sok korábbi levelező tag esetében ugye nem áll rendelkezésre székfoglaló előadás. Ha később levelező tagok lettek, ami hát azért nem volt minden esetben így, abban az esetben mint rendes tag tartott székfoglalót, és ezek a székfoglalók rendkívül színvonalas munkák az akadémia kiadványaiban közlésre kerültek. Ez volt az egyik forrás. A tiszteleti tagok egy része is, sőt az igazgatósági vagy igazgató tanácsi tagok is, ez nem volt kötelező, tarthattak székfoglalót, amik nyomtatásban megfelelő hát lektorálás mellett megjelentek. Ugye a másik az emlékbeszédek. Hát ezek az emlékbeszédek, szintén szólva, egészen mondjuk 1945-ig sokkal alaposabbak, átfogóbbak voltak, mint a ma mondjuk a magyar tudományban hát megjelenő 2-3 oldal terjedelmű emlékbeszédek. Hát van olyan emlékbeszéd, ami 60 oldal például. Van, amelyik csak 14 oldal, de minden esetre rendkívül fontos információs forrás. És ezen kívül egy másik kategória is létezett az emlékbeszédeknek, a gyászbeszédek. Tehát volt nem is egy olyan akadémikus, akiről a Magyar Tudományos Akadémián, tehát a székházban tekintélyes tudós, esetleg maga a Tudományos Akadémia hát akkori elnöke nem csak emlékbeszédet tartott, és egy másik személy pedig gyászbeszédet. Hasonlóak voltak ezek természetesen tárgyuknál fogva, azonban mégis más megvilágításban adtak rendkívül objektív képet az elhújt akadémikusról. A további források maguknak, az akadémikusoknak az írásai, itt a tankönyvek jönnek szóba, hiszen az akadémikusság nagyon szorosan kapcsolódott az egyetemekhez, tehát ugye, oktatók lettek túlnyomó többségükben akadémikusok, szinte kivétel számba ment az, hogy olyas valaki választott a Magyar Tudományos Akadémia tagjául, aki ne lett volna egyetemi oktató, következésképpen tankönyvnek is a szerzője volt. És ezen kívül pedig a monográfiák, tehát a legjelentősebb írásokat is át kellett néznem ahhoz, hogy egy ilyen megemlékezést, egy áttekintést hát írhassak az elhunyt akadémikusokról.
Már több mint 80 ilyen életpályát írt meg. Mi a cél?
Én magam a kutatás során jöttem rá, hogy a csaknem 2000 akadémikus közül több mint 300 jogász volt. Nem feltétlenül jogászként került az akadémiára, vagy ha jogászként is került, később azonban más tudományterületet választott magának, mert a szó szoros értelemben kb. 180 személy tekinthető olyan jogász végzettségű akadémikusnak, aki végül is hát jogászként működött, azonban a jogot végzett, vagy jogot is végzett akadémikusoknak a száma jóval meghaladja a 300-at. Arról már nem is beszélve, hogy az akadémia vezető testületeiben, beleértve az elnököt is, a jogászok dominanciája az feltűnően magas. Hát Berzevici Albert, aki a leghosszabb ideig volt a Magyar Tudományos Akadémia elnök, nem csak jogot végzett, hanem eredetileg eteljesen jogi tárgyakat, nem is egy jogi tárgyat, hanem többet tanított, és hát később fordult a művészettörténet felé, de hát nyilvánvalóan megőrizte azokat az alapokat, amelyeket a jogi stúdiumai alatt szerzett. Több mint 300 akadémikusról van szó, és hát egy 50-60 megemlékezést vagy áttekintést azért szeretnék még megírni, de hát nagyon bízom abban, és nagyon számítok a kollégáknak a segítségére, hogy ők is bekapcsolódnak ebbe a munkába.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.